A mai adást a Disney Plus támogatta, ahol május 2-től megtekinthető az Anne Frank bújtatója című minisorozat, amely Maeve Gies figyelemre méltó igaz történetét dolgozza fel. A holland ellenállás segítségével Maeve és férje nem csak Frankékat, hanem sokakat rejtegetett a náciktól a II. Világháborúban. Már ismerhetjük Anne Frank rejtek helyen élt életét. De mi történt a könyves polc másik oldalán? Ez a sorozat ezt mutatja be.
Nők. De micsoda nők?
Nők, akik maradandót alkottak.
Nők, akik beírták magukat a történelembe.
Nők, akiknek nem volt egyszerű életük.
Nők, akik nem adták fel.
Nők, akik nem érték be az elég jóval.
Nők, akik nem törődtek bele a nembe.
És a nemüknek szánt sorsba.
Nők, akik változást hoztak.
Nők. De micsoda nők?
Micsoda nők voltak?
Az Éva Magazin podcast műsora.
Budai Lottival
és Zubor Rozival.
27. rész, Maeve Gies. Hát ott a családfő egy ideje elkezd berendezni a cégük irodája mögött egy rejtek helyet magának, illetve az egyik munkatársa családjának. És akkor egy ponton ebben Maeve-et beavatta, hogy ő, illetve három másik munkatársával együtt hajlandóak-e őket ebben segíteni, és ő persze egyből azt mondta rá, hogy igen, mindenképpen. Még arról érdemes beszélni, ez mennyire volt ritka. Hát, hogy hőstetnek hőstet volt. Közel 20 000 emberről tudni, hogy ők rejtettek el zsidókat, és azért egy nagy szám európai viszonylatban, viszont a 28 000 rejtett zsidóra jutott sok feljelentés is, ahogy mondjam, valószínűleg frankékat is feljelentették, és csak a 28-ból csak 16 000 élte túl a háborút a bujkálásban. Maeve-nél is bújtak meg mások.
Egyébként ez a másik durva, hogy gyakorlatilag egyébként így körbe szorongták az életüket, meg a mindennapjaikat, szóval, hogy nem csak az volt, hogy akkor a frank családnak segítettek, hanem egyébként a saját otthonukban is folytatták ezt.
Egyre gyakrabban jelentek meg az utcán fekete keretes szövegek kivégzések helyéről is, idejéről is azoknak a hollandoknak a nevével, akik zsidókat rejtegetik, és mi, amikor ment munkába, minden nap látott több ilyet.
Az jut eszembe, mint mondjuk a gyerekeim, amikor még picik, és félelem érzet nélkül megy fel a csúszdára, és csúszik le, mint aki valójában nem tudja, hogy mekkora félelem ez az egész. Tehát, hogy érted, azért a gestapóhoz bevenni, és konkrétan azt mondani, hogy tessék itt a pénz, és tehát, hogy a sorozatban így jelenik, hogy bemegy, és akkor ledobja a táskát a teli pénzzel, vagy akkor így lefizetlek, csak hagyj vigyek ki 8 zsidót.
Én azt éreztem, hogy ő azok közé az emberek közé tartozik, aki inkább vállalja a veszélyt, mint hogy azzal a lelkismeret furdalással él az életét, hogy nem tett meg mindent, pedig még volt esetleg egy esély.
A Döntés című könyvnek az elolvasására nagyon nehezen szántam rá magam, de nekem azt nagyon sokat adott, és azóta egész máshogy nézek, meg tekintek, meg gondolok. A II. Világháborúval kapcsolatos eseményekre, meg erre az egész zsidó, holokauszt, ilyen kapcsolatos dolgokra, és érdekes, hogy látok egy ilyen hullámot, hogy most megint nagyon sok könyv jön ki ezzel kapcsolatban, és ugye a Disney Plus, amikor megkeresett minket, akkor kicsit tőlük meg is lepődtem, hogy kijönnek egy ilyen sorozattal, ami ezzel a témával foglalkozik. Én megmondom őszintén, hogy nem olvastam az Anne Frank naplóját azelőtt. Most se voltam képes végigolvasni, beleolvastam, és nagyon durva élmény volt, és nagyon megrázó volt annak tudatában, hogy ezt a 13 éves lány kezdte el. Te azelőtt, hogy készültünk az adásra, olvastad már?
Nem, egyébként nekem is. Én is tartozom ezzel a vallomással, és szerintem ugyanazért, mert te nehezen szántad rá magad a döntésre, tehát, hogy azért ez egy nehéz téma olvasni ezt a könyvet, és nekem nagyon... Ugye én most is azért ilyen más forrásokból kezdtem tájékozni, és így tudtam, hogy melyik az a dátum, melyik az a nap, ugye, amikor őket letartóztatták, és így annyira gyomorszorító érzés volt olvasni, hogy ugye a naplóban ott voltak a dátumbejegyzések, és akkor láttam, hogy még egy év, még fél év, még egy hét kb. És hogy vajon mik lesznek az utolsó szavak, amiket így, és szinte láttam magam, hogy ugye Anne leírja az utolsó szavakat, félrerakja a naplót, és nem tudja, hogy többé nem veszi elő. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon megrázó könyv a maga módján, annak ellenére, hogy ugye a haláltáborok borzalmait nem mutatja be, hiszen nem ott játszódik, és szerintem fogunk majd azért beszélgetni a naplóról is magáról, hiszen előre bocsájtva, Maeve Gies volt az, aki ugye másokkal együtt rejtegette a Frank családot, vagy hát segített nekik a bujkálásban, és ő vette a letartóztatásuk után magához a naplót, illetve az ő révén került vissza Otto Frankhoz, az apához, az egyetlenhez, aki visszakerült a deportációból. Lényegében nekem egy kicsit olyan érzésem van, hogy ez az ő életműve is, amellett, hogy ő maga is, MIP is írt egyébként visszaemlékezéseket, 101 éves koráig élt, és valamikor 70 éves koratáján írta meg a saját emlékiratait erről az időszakról.
Egyébként nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert hogy képzeld el, hogy én gyakorlatilag úgy kezdtem el olvasni, hogy a végére lapoztam. Egyébként sose csinálom ezt könyvekkel, mert nem szeretem így lelőni erről a poén, de hogy így annyira kíváncsi voltam, hogy hogy fejeződik be, de hogy nyilván nem úgy fejeződik be, hiszen hogy nem tudták, hogy mikor fognak lebukni, meg mikor találják meg őket, de hogy ilyen annyira tényleg így úgy olvasni, és hogy a sorozat nézése közben én végignéztem a sorozatot, az elmúlt napokat ezzel töltöttem, és egyébként most nagyon sok minden történik így az életemben, és nagyon érdekes volt, hogy mégis kicsit ott voltam velük a padlástérben, a búvóhelyen, meg kicsit visszamentem 3 évvel ezelőtt a COVID idejébe is, mert hogy nekem ebből is hozott föl tök sok emléket, hogy így akkora, az alatt a 7 hét alatt mennyit szenvedtünk. Pedig, hogy érted, nem voltunk olyan helyzetben akkor, mint ők. Nagyon durva az, ahogy ezt túlélték, megkezelték minden nehézségével, de hogy azt akartam mondani, hogy úgy néztem a sorozatot, mint aki nem tudom, hogy mi történik a végén, szóval, hogy majd erről fogunk beszélni a reménykedésről, hogy úgy néztem, hogy hiába tudom, hogy végződik így, hát ha nem buknak le,
Igen, egyébként én elárulom, hogy én is elkezdtem nézni, az első másfél részt néztem, meg is csak azért hagytam abba, utána csak így bele-bele néztem, mert így úgy voltam, hogy mire ide jutunk, össze fogok zavarodni, és nem akartam az egész adást azzal tölteni, hogy akkor ez itt volt, nem, ezt ott olvastam, ezt itt látom. De egyébként nagyon szép, meg nagyon tetszenek a ruhák, én ugye azért azt mindig nézem, hogy mennyire sikerül korhűen eltalálni a kosztümüket, és nagyon, nagyon szépen van fényképezve. Nagyon szépek a terek, nagyon jók a karakterek, meg egyébként tényleg nagyon, nagyon autentikusan, meg ízlésesen van összerakva, tehát azért ez egy nehéz téma, és azért ehhez úgy hozzányúlni, hogy ne is legyen nyomasztó, de ne is legyen elbagatelizálva, vagy elviccelődve, tehát hogy olyan életszerű legyen, azért az nehéz, de egy nagyon, nagyon kellemes élmény volt nézni.
Egyébként. Igen, igen, abszolút. Nekem a MIP-nek a színésznő, akit választottak a főszerepre, nekem nagyon tetszett, és szerintem azok alapján, osztottuk le, hogy én nézem a sorozatot, és akkor majd hasonlítom azzal össze, vagy majd így mondom, hogy esetlegesen ez hogy jelenik meg a sorozatban, meg hogy volt a valóságban, mert hogy nyilván azt nem szabad elfelejteni, hogy azért ez egy sorozat, szóval, hogy nem minden úgy van bemutatva a sorozatban, sokszor így időrendben is máshogy vannak bemutatva, illetve nem feltétlenül történt meg minden, vagy nem úgy történt meg, ahogy a sorozatban bemutatódik, de majd ezt én így, hogyha éppen olyan van, akkor említeni fogom. Illetve Annie-nak, akit ő formált meg színésznő, az is szerintem nagyon jól hozta a szerepét, és én tökre féltem attól a jelenettől, amikor majd lebuknak is. Egyébként szerintem nagyon ízlésesen csinálták meg, mert hogy nagyon sokszor az
nem
ilyen... Igen, igen, szóval, hogy nem az volt, hogy 20 percen keresztül síres, vagy nem akarok spoilerezni, de nagyon, azt nagyon-nagyon szépen és mégis fájdalmasan mutatták be. De...
Igen, mert egyébként ennek nem néztem utána, hogy mondtak erről valamit a készítők, de szerintem az alap az pont, hogy aminek volt az emlékirata, amit én olvastam. Tehát, hogy pont úgy kezd akkoriban, tehát pont azt az időintervallumot mutatja be, és pont az ősz, tehát például én is megnéztem, ugye azt a jelentet, amikor elviszik, és az teljesen az ő szempontjából van, ugye mutatva, nyilván ő is a címszereplő, de szinte megegyezik tehát az, ahogy így hallotta, hogy elvezetnek valakit a hátsó traktusból, és hogy hány lépés, és hogy milyen ritmusból, és kik lehetnek azok, hogy, tehát, hogy így hallotta, hogy viszik el a barátait, tehát, hogy ez valahogy nagyon-nagyon érzékletes, én viszont engem nagyon emlékeztet az emlékilatra.
Igen, igen, igen. Úgyhogy érdemes megnézni. Én nagyon ajánlom tényleg mindenkinek, mert egy nagyon jól sikerült sorozat. Úgyhogy ebben a részben viszont kifejezetten MIP-ről, illetve hát ugye, amit mondtál, hogy azért majd a naplóra ki fogunk térni.
Igen, és egyébként én sem tudtam, hogy kibújtat amúgy a Frank családot, tehát hogy nekem is azért meg kellett először ismerkednem vele, de mondjuk ezért is örülök, hogy rá került sor, vagy így vele is tudunk foglalkozni, mert azért a téma is nagyon fontos. meg mélyreható, illetve hát egy nagyon különleges karaktert ismerhetünk meg ennek révén, meg egy olyan embert, akinek végül is egy nagyon fontos irodalomtörténeti, meg történelmi emléket köszönhetünk, hogy megmenekült.
Egyébként úgy kezdtük a felvételt, hogy kell rendesen kiejteni, ami már csak azért is érdekes, mert hogy igazából ugye nem is ez volt az igazi neve, tehát hogy az utókor tudja már, csak ő így.
Igen, az eredeti neve egyébként, és ennek is utána nézhettünk volna kiejtésének, de németes emlékeim szerint Ermin Zanturschitz, ugyanis ő nem holland volt, hanem osztrák, és 1909-ben született Bécsben, és 11 éves volt, amikor Hollandiába került, még pedig egy program révén. Ugye Bécset nagyon sújtotta az élelmiszerhiány és az éhezés az első világháború után, és volt egy program, amikor jobb ellátottságú országokba lehetett küldeni gyerekeket megerősödni, és így került ő is Amsterdamba egy családhoz 6. gyereknek, és írt egy olyan szép mondatot az emlékiratéből, hogy annyi segítőkéz nyúlt felém, hogy azt se tudtam, melyiket fogjam meg. Tehát, hogy nagyon kedvesen és türelmesen fogadták a testvére is, a nevelőszülei is, illetve később az osztálytársa is, annak ellenére, hogy egyáltalán nem beszélt hollandul. És 16 volt, amikor végül visszatért Bécsbe a nevelőanyjával együtt, de ez a találkozás végül is úgy sült el, hogy a saját családja mondta, hogy úgy tűnik, hogy ez a kislány már jobban érzi magát Hollandiában, és inkább tűnik hollandnak, úgyhogy akkor maradjon veletek. Amúgy különös elképzelni, hogy egy kislányra azt mondja a saját családja, hogy köszi, nem kérjük, megtarthatjátok. Viszont sosem írt arról, hogy rosszba lett volna egyébként a biológiai családjával, viszont maga is azt írja az emlékiratében, mert úgy értem, hogy MIP írja azt, hogy megkönnyebbült, amikor a nevelőszülője és az édesanyja erre jutottak, hogy akkor térjen velük vissza Hollandiába. Kicsit olyan érzésem van, mintha ő úgy érezte volna, hogy hollandnak született, meg ebbe a családba csak valami tévedés folytán került ő Bécsbe, és hogy ez csak így rendezte az élet. Hát most vagy így volt, vagy tényleg így gondolt, vagy ez lehet, hogy ez egy ilyen egyszerűbb módja volt ennek a dolognak a feldolgozásához. Ezt ugye nem tudhatjuk. De egyébként még 21 évesen is visszatért látogatóba, meg levelezett is a családjával, meg küldött nekik pénzt, amikor már dolgozott, viszont az emlékiratban érdekes módon nem említi, hogy velük mi lett a háború alatt, vagy azután. Szerintem a korai éveinek egyébként nagy szerepe van abban, hogy később ő is annyira akart segíteni a bajba jutottakon. Egyébként egy nagyon éles, szűk kislány volt, meg jó tanul és filozófikus alkat. Annihoz hasonlóan ő is vezetett naplót, és kötelező tananyagon túl szeretett filozófiát olvasni, Spinózát és hasonló gondolkodókat. Viszont 18 éves korában abba hagyta az iskolát, mert hogy ő, neki az önállóság és a függetlenség az mindig is nagyon fontos volt, tehát hogy ne legyen kiszolgáltatva senkinek, és először elkezdett dolgozni egy textilgyárban irodai alkalmazottként. Onnan 33-on egy lépítés miatt elkerült, amiről írja is, hogy nagyon nehezen viselte, pont ezért, mert hogy nem szeretett kiszolgáltatott lenni, és akkor egy szomszédasszonyuk, aki női utazóügynök volt, akikből ugye nagyon sok volt ezekben az időkben, még hogyha emlékszünk még a C.G. Walkerre, ugye ott is ugye rengeteg nőt foglalkoztatott ő is ebben az állásban. Ugye akkoriban még nem volt internet, tehát hogy ez egy nagyon gyakori állás volt mondjuk nők számára is. Na és ő említette, hogy egy kolléganője betegség miatt kiesett egy cégtől, ez volt az Opekta. Itt találkozott MIP először Otto Frankkal. Róla azt kell tudni, hogy egyébként egy német üzletember volt, és Aachenből menekültek el a zsidó törvények meghozatala után Németországból. És az ő sógurainak volt a tulajdonában ez a bizonyos Opekta cég, aminek volt egy lányvállalat Amsterdamon, és akkor mondták, hogy akkor vegye át ő, és utána ment később ugye a családja, a felesége is, a két lánya Margó és Anne. Ez az Opektának az volt a fő profilja, hogy egy újonnan felfedezett, az almából kivont pektint kezdték el bevezetni a piacra, amit nagyon jól lehetett használni dzsemfőzéshez is egyébként, aminek ez is volt az első állás, hogy meg kellett tanulnia dzsemet főzni tökéletesre. És amikor ez már ment neki, akkor onnantól ügyfélszolgálatos kisasszony állást töltött be, amikor egyébként nagyon takarékos és megfontolt holland házi asszonyok követelték volna vissza a pénzüket, és aztán kiderült, hogy csak nem tartották be a használati jutásán írtak ott, hanem ragaszkodtak a saját bevált lekvár és dzsem receptjeikhez. Viszont a lényeg az, hogy később betöltötte tőle még fontosabb funkciókat is, pénzügyi, könyvelési feladatokat ellátott, és hogy nagyon jóba lett egyébként a Frank családdal. Ő is, meg a vőlegénye is, aki egy Jan Gies nevű, nagyon jóképű fiatal ember volt, aki akivel az első cégénél ismerkedtek meg, és utána ő szociális munkásként dolgozott, és mind a ketten nagyon gyakran, tehát gyakran jártak át Frankékhoz mindenféle összejövetelekre, és szerettek volna összeházasodni, de a részben a menekült helyzet miatt Amsterdamban ez akkor szinte lehetetlen volt, hogy valamilyen lakhatászhoz jussanak, és akkor Otto Frank jött az ötlettel, hogy van egy Samson asszonynak nevezi MIPA önéletrajzában, de valószínűleg még erre is álnevet használt. Tehát, hogy Otto Frank mutatta be ennek a hölgynek, aki egyedül maradt, miután a lánya és annak a férje elbújtak vidéken, és akkor keresett valakit a szobáiba, és így kerültek végül lakhatáshoz, tehát, hogy ebben is az Otto Frank segített neki. Illetve abban is, hogy aztán tőle jött egy ilyen mentő ötlet, hogy hogyan házasodjanak össze, mert MIPA-nek ugye osztrák volt az állampolgársága, és nem fordítottak időt energiát arra, hogy új útlevelet csináltassanak neki. Épp ezért, amikor 38-ban Hitler elfoglalta Ausztriát, és ezt ugye ezzel német állampolgárán nyilvánosítettek minden osztrákot, így MIPA-t is, és nem sokkal ezután egy ilyen idegen, ilyen szőke kinézetű árja lány kopogtatott az ajtajukon, és nagyon mézesmázusan ecsetelte neki, hogy megkapta a nevét a német nagykövetsége, mint Hollandiában időző német állampolgárét, és hogy azt tervezik, hogy egy ilyen helyi Hitler támogató csoportot, vagy náci szimpatizáns csoportot hoznak létre, ahol majd összejönnek, és közösen gondolkodnak, és majd terveznek tanulmányi utakat Németországban megnézni, hogy hogy működnek a dolgok. És hát akkor mondta MIPA, hogy hát ahol így bennek a zsidókkal, azokkal neki semmilyen közössége nincsen, és azt a lány nagyon megjegyezte. És hát nem sokkal később be is hívták az idegen rendészethez MIPA-t, ahol egy vonással, egy nagy X-el azonnal érvénytelintették az útlevelet, de előtte megkérdezték, hogy igaz-e, hogy ő visszautasított, hogy belépjen ebbe a csoportba, és mondta, hogy igen, úgyhogy ezután jött ez az X, és vissza kellett volna térnie Ausztriába. 2 hónapon belül, és akkor még annyit tudott tenni, hogy írt az egyik nagybátyjának, hogy küldjék el a születési kivonatát, hogy gyorsan összeházasodhassanak, hogy megkapja a holland állampolgárságot. És akkor visszírt ez a nagybácsi, hogy rendben, csak ezt postázd el az útleveledet, mert amúgy nem tudom kikérni. És akkor ott álltak, hogy de hát az én útlevelem érvénytelen, azzal nem tudunk mit csinálni. És akkor mondta az Otto Frank, hogy hát csináltasson egy fényképet az útlevele első oldaláról, ahol ott van a horog kereszt, meg a fényképe is, hogy egy német állampolgár. Viszont ugye nem látszik az érvénytelenítés, és hogy értsék meg, hogy ezekben az időkben egyébként meg nem járhat az útlevele nélkül, és ez működött, úgyhogy az utolsó pillanatban megjött az anyakönyvi kivonat, és a Frank család társaságában össze is házasodtak. És hát aztán elérkezett 1939. szeptember 1-e, amikor Hitler megtámadta Lengyelországot, és májusban pedig Hollandiát is, aki egyébként semlegesnek nyilvánította magát ebben a háborúban. És hát ugye ez volt ez az időszak, amikor Hitler így fél Európát látszólag nagyon könnyen leigázt, és tényleg megállíthatatlannak tűnt, és ugye a holland sereg sem tudott mit kezdeni az erejével, és érdekes, hogy fonódnak egymásba az epizódjaink, hogy így olvastam MIPA-nél, hogy mennyire megrázta a hollandokat, amikor a királyi család gyakorlatilag megszállás másnapján átmenekült Angliába, és hogy ehhez képest tényleg mennyire érthetővé válik mondjuk az épszerűsége Györgynek és Erzsébetnek, ugye második Erzsébet szüleinek, akik ott maradtak, nem csak hogy Angliában, hanem Londonban is ott tartották a lányaikat is, akiket egyébként elküldhettek volna Kanadában, sőt ott maradtak a Buckingham palotában még akkor is, amikor London bombázták. Úgyhogy ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés, csak hogy érdekes amúgy, hogy ilyen kontextusban minden azért sokkal jobban érthetővé válik.
Igen. Mert hát ugye Amsterdamban is elég durva dolgok kezdtek el történni, tehát hogy bár messze volt, meg semlegesek voltak, de hogy azért zsidónak ott se volt jó lenni.
Igen, hát ugye a helyi náci pártnak ugye a hatalomra jutásával ugye ott is elkezdték bevezetni azokat a tilalmakat, megszorításokat, numerus claususokat, amiket már... tilalmakat, megszorításokat és numerus claususokat, amiket ugye Németországban, és ne felejtsük el, hogy már Magyarországon is bevezettek, hiszen ebben a háborúban mi szövetségesei voltunk a németeknek, ezt egyébként nagyon gyakran szeretjük elfelejteni. És
egyébként nem... amikor felvesszük, pont 2 napja volt a magyar holokauszt.
Emléknap?
Emléknap, igen.
És
ne szeretjük elfelejteni.
Igen. És nem tudom, gondolkodtam ezen, hogy amúgy ezt behozzam, de az én családomnak egyébként szerencsére nincsen ebben érintettsége, de talán meséltem már az én fogadott dédmamámról, aki Párizsban él, és most 95 éves. Most voltam a szülinapján, úgyhogy nagyon ciki. Majd utána nézek legfeljebb kivágott, hogyha kivettem. És azt hiszem a Fridás részben meséltem már róla. És ő egyébként egy holokauszt túlélő, vagy ő deportálásnak szokta emlegetni, úgyhogy nálunk annyira nem gyakori ez a szó, de úgy valószínűleg miatt én is deportálásnak fogom hívni, mert ugye ezért tőle hallok sokat erről, mert 16 éves volt, amikor Nagyváradról deportációba került. Ő és az édesanyja végig együtt tudtak egyébként maradni Auschwitzban is, illetve a másik táborosan később átkerültek Cittauba, ha jól emlékszem, és az édesapja nem jött vissza, egy-két gyerek volt egyébként, tehát hogy ők ketten megmenekültek, és ő, hát úgy most ugye már elég idős, és egyre többet foglalkozik ezzel a témával, és egyébként el szoktam mondani, neki egy nagyon nagy fájdalma, például az, hogy így a mai napig úgy csinálunk itt mi Magyarországon, mint hogyha ezt németek hajtották volna, és még nem tudja, a magyarok kényszer alatt cselekedtek volna, és hogy mindig elmondja, hogy amikor őt elvitték a gettóba, vagy a gettóból felhajtották őket a vagonra, ott egy darab németet nem látott, tehát hogy ezt magyar csendőrök csinálták. Ez most csak egy ilyen zárójeles megjegyzés, és egyébként van még valami, amit én gyakran hallok tőle, ez a nem is tudom, hogy mit gondoltunk című mondat, amit ő arra szokott használni, hogy ők Nagyváradon éltek, és egy ilyen nagyon szép idilli polgári életet éltek a szüleivel, és hogy még nem sokkal a gettósítások előtt is még tartották a szülinapokat, meg a saját ünnepeiket, meg hát ezt a hétköznapi életet, amit éltek, és hogy így nem is érti, hogy miért gondolták azt, vagy hitték el, hogy például őket csak munkára viszik, vagy csak dolgozni viszik, mert hát ugye ez volt a narratíva, amikor a zsidókat elkezdték elszállítani. És egyébként nem is baj, szerintem, hogy felhoztam ezt, mert szerintem ez az egyik nagyon fontos tanulsága MIP történetének, hogy ugye ők leírják ezt a folyamatot, hogy kezdett el fogyni ugye a zsidókról a levegő megszállás után, hogy először csak regisztráltatni kellett magukat, aztán nem tudom, a parkban nem ülhettek le a padokra, majd nem is mehettek be a parkokba, aztán orvoshoz, fogorvoshoz, csak zsidó fogorvoshoz, orvoshoz mehettek, de zsidó orvosok nem láthattak el nem zsidókat, aztán a zsidók nem szállhattak közlekedési járműre, nem mehettek színházba, nem tarthattak meg még a bicikliéiket sem, nem mehettek bevásárolni, csak mondjuk egy napi két órában, ami nyitva állt a számukra, és aztán már az utcára sem mehettek ki este 8 és reggel 6 között, és ugye végül jött a Dávid csillag is, amit folyamatosan hordaniuk kellett, és hogy MIP-ben meg a férjében ugye volt egy szorongás is, egy ilyen nagyon nagy szégyenérzet is egyébként, amiért ez az ő hazájukban megtörténik, és amiért nem tudnak ez ellen tenni semmit, és valahogy nagyon érződik ebből a két, ugye két év telt el Hollandiában például a megszállás és a deportálások kezdete között, és tényleg érezni a leírásukból ezt a tehetetlenséget vagy bénultságot egyrészt, amivel ezeket a rendelkezéseknek az életbe léptetését végignézték, illetve valamilyen nagyon furcsa reménykedés. Tehát, hogy ez a valahogy majd csak jobb lesz, vagy biztos azért a legrosszabb csak nem fog bekövetkezni, féle hozzáállás, és akkor ezzel akarok visszautalni, hogy itt jön a Jutkának ez a mondata, hogy nem is értem, mit gondoltunk, vagy miben reménykedtünk. És szerintem itt valahol kirajzolódik az emberiségnek egy ilyen nagy gyengéje, legalábbis szerintem, ez valahol azért a szubjektív véleményem is, de azért elmondom, hogy úgy érzem, hogy amikor úgymond így szurul a hurok, akkor mi emberek így nagyon szeretjük, meg akarjuk is magunkat áltatni. Ilyen mondatokkal, hogy most nem tudom, hogy ilyeneket mondhatott mondjuk MIP és a férje Jan, hogy lehet, hogy most nem mehetnek vásárolni, de munkájukat azért nem veszik el. Lehet, hogy nem dolgozhatnak, de biztos nem viszik el őket. Lehet, hogy elviszik őket, de biztos csak dolgozni, biztosan nem ölik meg őket. És ebből a szempontból szerintem mindegy is, hogy zsidókról vagy a megszállott ország más lakóiról, szimpatizánsokról, ellenállókról van szó, sőt igazából, hogy melyik rezsimről vagy korról beszélünk. Mert szerintem ez a mai napig így működik, tehát, hogy minden elnyomás és minden zsarnoki rendszer az ilyen kis piranya harapásokkal kezdődik, tehát, hogy először csak kis szabadságot vesznek el, aztán nagyobbat, és hogy előbb csak regisztrálnod kell valahova, de más úgy sem lesz, csak bizonyos könyveket tiltanak be és égetnek el, de attól még van sajtószabadság, csak bizonyos dolgokról nem lehet beszélni, de attól még van szólás szabadság, és aztán így valahogy egyre kevesebb és kevesebb lesz a szabadság. És ennek megvan a maga oka, mert hogyha a szabadságot szép fokozatosan veszik el az embert, akkor az ember lesz, mint ez a béka, amit ha hideg vízzel együtt kezdenek forralni, akkor megfő és észre sem veszi, még hogyha forró vízbe rakod, akkor kiugrik. Tehát, hogyha a szabadságot hirtelen veszed el, akkor a nép hajlamos fellázadni, egyébként meg be tud lépni ez a struc politikára való hajlam. hogy nem tudom, lehet, hogy nem mondhatom azt, amit akarok, de legalább szabadon mozoghatok, lehet, hogy nem mehetek oda, ahol akarok, de még legalább hagynak dolgozni, lehet, hogy már munkám sincs, de legalább még élek, és hát hogy aztán mi lesz ugye az a... És hát hogy ez a tanulság, hogy nincs olyan, hogy csak kis szabadságot vesznek el, szerintem. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon, nagyon tapinthatóan átjön a könyvből, meg nem tudom, hogy egyébként a sorozatból mennyire.
Igen, abszolút ott is ez így megjelenik, amikor így nem hiszik el az egyiket a másik után, az egyik ilyen döntést a másik után, hogy akkor, mit tudom én, csak este 8 után már nem mehetnek ki zsidók. Egyébként most, hogy így mondod, így ilyen globálisan is, ez például egy ilyen klímaszorongásos dologra is tök ráhúzható, hogy érted, itt vagyunk, évek óta beszélünk erről, hogy mekkora nagy baj van, de hogy így...
Majd csak történik valami.
Majd úgyis kitalálnak valamit. De hogy így érted, tehát, hogy azért ehhez így mi is kellünk, meg hogy így észre kellene venni, hogy nem, tehát hogy azért ez nem így fog történni. Meg örüljünk neki, hogy azért belehalhatunk a munkába, mert van, aki nem halhat bele, és az meg éhen hal, szóval, hogy így...
Vagy meg kell hallgatni a szívhangot, de attól még legális nálunk az abortusz, vagy...
Hát igen. Hát igen. Igen, szóval igen, nagyon-nagyon-nagyon elgondolkodható, és egyébként annyira durva, mert hogy tényleg a döntés óta tök sokat foglalkozom ezzel a témával, és így egyébként így mindig, tehát hogy minden alkalom, amikor elolvasok egy könyvet, vagy egy dokumentumfilmet, vagy megnézek, vagy valami, akkor így mindig azon bennem, hogy ennél már nem tudnak durvábbat mutatni, vagy mondani, hogy mi, tényleg mik történtek abban az időben, és hogy mindig jön egy új könyv, vagy egy új sorozat, egy bármi, és még mindig be tudják mutatni, hogy ez mennyire egy aljas, egy embertelen időszak volt, hogy...
Hát szürreális egyébként.
De tényleg.
Tehát, hogy itt kell, amikor beszélgetünk erről egyébként, tehát nem annyira sokszor, de tehát, hogy ő valahol ezt szerintem úgy dolgozta fel, hogy így elrakta abba a részbe, ami így, hát úgy kb. Nem történt meg, tehát hogy ez nem tartozott a valósághoz számára, tehát hogy ez annyira egy szürreális élmény volt, hogy így se az előtte lévő életéhez, se az utána lévőhöz egyszerűen így nem feldolgozható úgy, mint a valóság.
Hát tudom, az nem.
Egy terápiában. Egyébként még ha valaki még olvasna, még a döntésen kívül, vagy akár a naplón kívül a témában, én nekem az első ilyen könyvem az Viktor Frankl-nek volt az, és mégis mondj igent az életre, egy elég rövid könyv, és szerintem hasonló, a döntést én egyébként nemrég kezdtem még csak el, úgyhogy még nem tudok erről teljesen nyilatkozni, szerintem hasonló a témája, és ő pszichoanalitikusként járta meg a haláltáborokat, és azt keresi, hogy mi az, ami az embert életben tartja, még tényleg olyan körülmények között is, ami már semmilyen szinten nem nevezhető életnek, és hogy akik visszajöttek, miért tudtak visszajönni, és nem szaladtak mondjuk neki a villanykerítésnek, ami egy akkor ilyen gyilkossági mód volt mondjuk a táborokban, és hogy tudod megtalálni a saját szabadságodat még mindig ilyen körülmények között, úgyhogy az is egy érdekes olvasmány.
Hát igen, meg ugye ez a része is, hogy akiket el is hurcoltak, hogy még őket is rávették arra, hogy olyan leveleket írjanak haza, hogy minden rendben van.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Igen, és ez is egy amúgy nekem a memoárokból, vagy a memoárból derült most ki, hogy mert bennem mindig azért volt kérdője, meg erről is szoktunk beszélgetni, hogy lehet az, hogy valakik mondjuk elbújtak, valakik mondjuk nem is gondoltak arra, hogy neki kéne, vagy gondoltak, hogy kéne, de végül is nem valósították meg. Valamilyen szinten ez is benne volt, hogy el volt terjesztve, hogy csak munkára viszik őket, és hogy ugye a holland deportáltakat voltak, akiket arra kényszerítettek ugye fegyverrel, hogy írjanak haza olyan leveleket, hogy hát amiket mi írtunk haza a táborból, hogy az ellátás jó, a szállás kényelmes, a munka nem megterhelő, és volt egyébként olyan trükk, amit a hollandok vetettek, vagy odaírtak mondjuk egy üzenet végére, hogy Adát üdvözletem Ellen de Grootnak, ami egy gyakori holland név, de hogyha összeteszed az Ellen, azt, hogy Ellen is, de akkor az jön ki, hogy Ellen, de ami azt jelenti, hogy szenvedés, a Groot meg szörnyű. Egyébként az Anne Frank alapítvány oldalán, vagy hát szervezet oldalán amúgy sok érdekes információ is van a bújtatottak, illetve az elbújt zsidóknak a mindennapiról, az életékről, és azért ott is van egy pár válasz, illetve ez is egy válasz lett arra a kérdésre, hogy miért nem gondolt mondjuk mindenki arra, hogy elbújjon, és ugye benne van a propaganda, ahogy mondtam, másrészt pedig, hát ezt nem lehetett úgy megcsinálni, hogyha mondjuk az embernek nincsenek. Tehát ez olyan emberekre volt szükség, akik mondjuk nem voltak zsidók, tehát be tudtak menni egy boltba bevásárolni, és ezt szabadon mozogva, biciklivel, kocsival, akár ugye el tudták vinni a rejtek helyre. Kellett hozzá olyan emberek, mondjuk 100%-ig megbízol. Kellett hozzá egy hely, tehát hogy az eleve sok pénz adott esetben, mert azért mondjuk ezt nem mindenki ingyen adta ezt a segítséget, volt, aki ugye ezen nyerészkedni is akart, meg egyáltalán ellátmányokat szerezni ilyen időkben, amivel mondjuk egy egész családot ellátni, ugye sokan nem akartak a tágabb családjuktól elszakadni, vagy a barátaiktól, tehát hogy azért ez egy elég komplex kérdés. De hogy ugye visszatérjünk ugye a Frank családra, ugye ezeken ők is mind végigmentek, és illetve végén Otto Frank kénytelen volt a cégét, ezt MIP férjére és más, egy másik alkalmazott iratni, de azért továbbra is bejárt dolgozni. Egészen addig, amíg ugye Margó, a legidősebb, vagy az idősebbik lány is meg nem kapta ezt a behívót a munkaszolgálatra. És hát ott a családfő egy ideje akkor már érezte, hogy vagy hát ő legalábbis nem hitt el, hogy itt csak dolgozni kell, vagy ha dolgozni is, akkor sem akarta ugye odaadni a lányait sehová. Ezért úgy döntött, hogy ő elkezd berendezni a cégük irodája mögött egy rejtek helyet magának, illetve az egyik munkatársa családjának. És akkor egy ponton ebben MIP-et beavatta, hogy ő, illetve három másik munkatársával együtt hajlandóak-e őket ebben segíteni, és ő persze egyből azt mondta rá, hogy igen, mindenképpen. És akkor még esetleg arra gondoltam, hogy még arról érdemes beszélni, ez mennyire volt ritka. Tehát hőstetnek hőstet volt egyébként, tehát azt majd mindjárt meg is ki is bontjuk, hogy pontosan miért, hogy milyen veszélyek között kellett ezt a segítséget nyújtani, de egyébként Hollandiában a háború alatt valahol, hát egy olyan 330 ezer ember rejtőzködött, ebből volt 28 ezer zsidó, a többi az, hát mert politikai ellenségnek minősült, vagy nyíltan szembe ment a hatalommal, vagy lefülelték, hogy az ellenállásnak dolgozik, és egyébként a 330 ezerhez a 28 ezer nem számít olyan, vagy nem tűnik olyan nagy számnak, de a teljes zsidó népességhez viszonyítva igen, összesen ilyen 140 ezer zsidó élt akkoriban Hollandiában, de csak nem a 20%-ukat elrejtették helyiek, vagy hollandok, és összehasonlításképp egyébként a második világháború kitörésekor Franciaországban 400 ezer zsidó élt, illetve még 300 ezer a gyarmatokon, tehát összesen 700 ezer, és nekik mindössze az ilyen 6-8 ezer zsidót bújtattak Franciaországban. Mondjuk igaz, hogy Franciaországban volt az olyan legnagyobb, hogy mondjam, túlélési arány, tehát hogy a zsidóság 75%-a túlélte a holokausztot, még Magyarországon és Hollandiában 75-80%-a veszett oda, tehát 15-20% jött vissza. De hogy a hollandok, tehát azért mondjuk úgy ellenállás terén próbáltak tenni így a náci rezsim ellen, közel 20 ezer emberről tudni, hogy ők rejtettek el zsidókat, és azért ugye egy nagy szám európai viszonylatban, viszont a 28 ezer rejtett zsidóra jutott sok feljelentés is, ahogyan ugye valószínűleg frankékat is feljelentették, és csak a 28-ból csak 16 ezer élte túl a háborút a bujkálásban.
Hát ez igen, az nem csoda, hogy itthon nem egy ilyen magas szám volt, hogyha csak abból indulok ki, hogyha valaki összeesik az utcán, vagy én elesek az utcán, akkor sajnos mi nem egy olyan nép vagyunk, akik segítünk, pedig igen, mondjuk ilyenkor nem is fenyeget veszély, ott akkor viszont a MIP meg a férje, hát konkrétan az életükkel játszottak, igen, tehát igen, hogy igen, ők tényleg azért cserébe, hogy bújtassák őket, meg segítsenek nekik, tehát hogy az az életükbe is kerülhetett volna.
Igen, egyébként próbáltam keresni adatokat itthon, hogy mennyien vettek részt az ellenállásban. Nem tudom, valaki hallgatunk, hogy van ebben jártas, vagy tud ilyen tanulmányról, kutatásról bármilyen küldjem erre, mert egyébként nem találtam. Tehát tudunk ugye egyes esetekről, ugye mi is beszéltünk a Karádi Katalinról, vagy ugye Raoul Wallenberg, mint a legismerte példa, de ugye erről egyébként nem találtam információkat, hogyha valaki tudja, azt nagyon megköszönjük. De hát ugye a történetünk szempontjából egyébként az lényeg, hogy a behívó miatt még nem sikerült teljesen így feltölteni, meg belakni ezt a rejtek helyet. Úgyhogy mondjuk MIP volt az, akit megkértek arra, hogy így a kabátja vegyen magára annyi ruhát, amennyit elbír, meg a kabátja zsébe, meg egy kis bevásárló szatyrokba, amit tud, női fehér nemű gyógyszereket, élelmiszert, azt vigye meg, hogy bőröndel azért ebben az időben az utcán sétálni, az nem. Itt volt éppenséggel tanácsos, és ugye ők is ért át az idősebbik lányt is, és hát ezután kezdődött meg maga a bujkálás, ugye voltak frankék, meg egy bizonyos Van Pels család. Ugye ők a naplóban elnéven szerepelnek, Van Dánként, ha jól emlékszem, és ugye volt egy Auguste, a feleség, ugye Herman az apa, és az ő fiúk volt Péter, és Ugye hozzájuk csatlakozott később egy Friedrich Pfeffer nevezetű fogorvos, amikor úgy értéltem, hogy elfég náluk még egy ember. És az ő felesége keresztény volt, úgyhogy neki ő biztonság volt, és egyedül kellett csak bujkálni. És ez amúgy egy viszonylag konszolidált és kényelmes rejtekhely volt, tehát hogy ez a hátsó traktus ugye úgy nevezte enne a később a regényében, vagy nem regényében, a naplójában. Csak hát ő ezt egy pont után elkezdte kiadásra szenni, amikor a rádióban meghallották, hogy valaki a holland ellenállásból mondta, hogy a rejtőzködés alatt íródott leveleket és más írásokat később ki kéne adatni, és akkor ezt ő elkezdte átszerkeszteni a naplóját, meg alneveket adni, és ezt a címet szánta neki, hogy a hátsó traktus, hogy ez lenne a címen jelent volna meg. És hogy ez ugye két ilyen iroda épület között ilyen holt terület, ami hát pont esetben lesz szerencsére egy WC, meg mondjuk két lakószobának megfelelő szoba, meg egy ilyen kis kamraszerű, ami volt ugye Annének a szobája, meg Margo is ugye aztán a fogorvosi, és meg egy padlástér, tehát egy viszonylag ugye jól el tudtak körülni, de azért 8 embernek ez még mindig elég egy szűkös terület, de hát elmúgy jól fel voltak töltve szerencsére élelmiszerrel is, meg minden.
Hát meg tényleg az, szóval, hogy az, hogy két évig, több mint két évig.
Igen, nem mész ki a levegőre, napra.
És tehát, hogy érted, hogyha valakit szeretsz, és két évig folyamatosan egy légtérben vagy vele, szóval, hogy az valami pusztító. Igen.
Hát még mondjuk inkább ismerősök.
Igen. Vagy... És egy feszült állapotban, amikor tényleg időnként bobbáznak, a repülők mennek fölötted, közben hallod a rádión a híreket, hogy mi történik, itt, hogy nem az van, hogy jó, akkor most itt nyugi van, biztonságban vagyunk, hanem hogy azért így van egy belső feszültség, hogy bármelyik nap lebukhatunk.
Igen, és hogy ugye itt szigorú szabályokat kellett betartaniuk, tehát ugye dolgoztak ki a másik irodai épületben, meg a saját munkásaik is napközben, tehát hogy napközben nem lehetett WC-t lehúzni, hangosan beszélni, ha valaki megfázott, nem volt szabad köhögnie, és cipőt se hordtak a nap nagy részében. Egyébként ugye ettől függetlenül próbálták nagyon jól elfoglalni magukat, tehát ezt Mip is leírja, hogy a két családban milyen sokat tanultak, például a gyerekek, de a felnőttek is elkezdtek nyelveket tanulni, meg gyorsírást például a lányok, úgyhogy erre ilyen nagy hangsúlyt fektettek. És hát ugye Mipnek, meg a férjének ugye volt azért a napi feladata az, hogy mondjuk reggelente bementek, és elhozták egy listát, hogy mire van szükség ebben a hátsó traktusban, azt ebédidőben beszerezte, elrejtett az irodájában, és amikor elment mindenki a dolgozók közül, akkor ezt így felvitte, és akkor ugye ehhez az élelmiszerjegyeket kellett beszerezni, mert már ugye régóta feljadagok voltak, ezt a Jana férje vette meg, általában, hogy szerezte meg a fekete piacon, és ugye hát mert nem csak ők ketten voltak beavatva, hanem egy bizonyos Viktor Kugler, Johannes Kleiman és egy Elizabeth Wuskui nevű fiatal kolléganő, és hát ők együtt így azért próbáltak megkönnyíteni a bujkálóknak az életét, szerveztek, volt a fiataloknak Mikulás ünnepséget, volt, hogy csak beugrottak együtt vacsorázni velük, vagy beszélgetni, és egyébként teljesen más hangulata van Anna és Miep leírásában a hátsó traktusnak, ugye Anna azért beszámol azokról a konfliktusokról, meg súrlódásokról, amik ugye adótak mondjuk egy teljesen normálisan egy ilyen összezártságból, míg Miepnek ez olyan volt kicsit, mint egy ilyen békeszigete, mert nagyon sok mindenről azért nem tudtak, hogy mi zajlik Hollandiában, vagy hogy milyen újabb szörnyű rendeleteket hoztak ki a németek, úgyhogy neki ez egy inkább gyerejtek. Tehát neki is egy menedék volt, csak másféle, de őt nem is nagyon terhelték például azzal tehát a depresszióval sem, a szorongásokkal, az állandó félelemmel, és egészen meglepődött például, amikor egy reggel úgy találta az egész családot, hogy mindenki, tehát hogy nem mentek ki WC-re, mindent ott gyűjtöttek vödrökbe, és senki, látszott, hogy senki nem aludt az éjjel, és mindenki felfegyverkezve szinte így nyitott ki neki a ajtót, és kérdezte, hogy mi történt, és hogy hát hallottak valami zajt, és hogy azt hitték, hogy betörök, és hogy a betörőkre majd jönnek a rendőrök, és hogy megtalálják őket, és akkor így Jézusom, nem történt semmit, tehát hogy később egyébként tényleg törtek be már, amikor kezdett ugye fogyni az élelmiszer Amsterdamban, tehát hogy ez egy élelmiszer forgalmazó cég volt, ugye többek között nem csak ezzel a Petinnal dolgoztak, úgyhogy azért ez később valós fenyegetés is lett, de hogy akkor így Mip is meglepődött, és valahol ott esett le neki mondjuk úgy, hogy mennyire feszült ideg állapotban éltek, és egyébként mondjuk olyan kis részleteket is abból tudott meg például, hogy a Anna és a Péter között kialakult valamilyen szerelemféle, hogy a Péter is a Mipet kért, hogy vegyen valamilyen virágot majd Annének a születésnapján, mert ezeket amúgy nagyon megünnepelték, nagyon szépen az összes ilyen születésnapot és más alkalmakat, nyilván azért is, hogy megtörje valami a monotóniát.
Igen, ami a Frank család Nak egy ilyen a biztonság meg a bujkálás helyszíne volt, az volt a mipnek a nyugalom szigete, mert hogy ők nem sok mindent tudtak, meg láttak abból, amit meg mipék láttak kint. És ugye az, hogy amit beszéltünk is, hogy, az, hogy nem az volt, hogy nem tudom, egy-két embernek több dolgot kellett várni, tehát hogy nem az volt, hogy jó, akkor most bújtatok ennyi embert, és akkor bemegyek a boltba, és akkor egy kiló krumpli helyett ötöt veszek, hanem hogy így ki volt porciózva, hogy ki mennyit vásárolhat, és akkor nekik úgy kellett bevásárolniuk, hogy szintén csak tök veszélyes szituációval hozták magukat, hogy akkor majd ki fogja jelenteni, meg máshogy be. Ez egyébként tök jól jelenik meg a sorozatban, hogy így milyen történeteket találnak ki, hogy most miért kellene több, meg nem tudom, és akkor hogy segítenek nekik.
Meg egyébként volt az emlékiratiból egy zöldséges, aki ezt észrevette egyébként, és onnantól azért félretett neki szándékosan, és mondjuk ő ki is szállított hozzájuk, és direkt délben vitte ki az árut, amikor tudta, hogy a dolgozók ebédelnek, és senki nem vesz észre, hogy ő mondjuk átveszi a szállítmányt, és róla is egyébként kiderült később, hogy maga is bújtatott két zsidót.
Tényleg ez a WC lehúzás, meg a hetente egyszer fülöttek, meg nem tudom, szóval, hogy így nyilván, amikor az életed múlik rajta, akkor így tényleg mindent megteszel, de hogy így ebbe azért így belegondolni, nem?
És hát ők akkor még egyéb szerencsésebbek. Tehát, hogy abszolút. Olyan helyeken... Szerencsések voltak egyrészt, hogy ennyi egy helyen tudtak maradni, mert azért valaki egyszer csinálta a holland... Tehát a bujkálás túlélők között egy felmérés, hogy átlag azért 6-7-szer biztos, hogy kellett mozogni, tehát a bujkálás időszak alatt, mert veszélyessé vált, és tovább kellett állni, és akkor itt egy pajta, egy földbeásott lyuk, pince, kamra, szekrény, bármit el lehet képzelni, tehát hogy... És egyébként mipéknél is bújtak meg mások, tehát hogy...
Na, egyébként ez a másik durva, hogy így nem volt elég, hogy ez, hanem hogy gyakorlatilag egyébként így körbe szorongták az életüket, meg a mindennapjaikat, szóval, hogy nem csak az volt, hogy akkor a Frank családnak segítettek, hanem egyébként a saját otthonukban is folytatták ezt.
Igen, igen, például ennek a, hát ugye a könyvben a Samson asszony az ő házigazdájuk, akiknek szintén egy idő után ugye rejtek helyet kellett keresni, és hát neki például a lánya, meg a férje, aki ugye elment vidékre, az pánikba esett a deportálások hírére, és elmentek a gyerekeikkel együtt az amszterdami pályaudvarra, hogy valamelyre elinduljanak, ahol már várták a csendőrök a menekülni készülő zsidókat, és nem tudni, hogy menekült meg a két kisgyerek, de hogy egy nő bekopogott a mipékhez, hogy ezt a címet adták meg, hogy ide hozzuk a két gyereket, és akkor őket például ilyen szervezeteken keresztül elküldték vidékre, ahol akik olyan helyekre, ahol vagy gyerekeket bújtattak, de sajnos azt hiszem csak az egyikük élte túl. És ez a Samson asszony pedig oda költözött a helyükre ebbe a villába, és ott a tulajdonosnő fiának kellett menekülni, tehát cseréltek végül is, ő pedig átment a mipékhez, mert ő azt hiszem az a fiú pedig nem tette le azt az esküt, amit egyetemistáknak kellett ahhoz, hogy folytathassák a tanulmányikat így a német rendszerre, vagy Hitlerre. És
ez máshogy jelenik meg a sorozatban, ott azt hiszem csendőr viszi vissza a mipékhez a két gyereket, és akkor utána végül úgy menekítik a két gyereket, hogy amikor találkoznak a kimenekítőkkel, akkor derül ki számukra is, hogy két külön helyre viszik a gyerekeket, és akkor ott az egy ilyen nagyon szívszorító rész, hogy azt mondják, hogy de hát csak így tudják meg, nem lehet őket együtt, és akkor szőkére festik a gyerekek haját, meg nem tudom, szóval tényleg így bele se gondol az ember, hogy a gyerekeknek is milyen volt.
Nem is tudom, hogy lehetne ezt testközelbe hozni, tehát, hogy én például sose blizzeltem, mert én nem bírom ezt a szorongást. Tehát, hogy most jön az ellenőr, nem lebukok, vagy nem. És akkor most ehhez képest ugye egy ilyen egymilliószoros szorongás faktor, de így éjjel-nappal. És ennek jelei vannak, hogy például a veszély egyre nő, tehát egyébként zsidó bújtatásért halálbüntetés is járhatott, és mondjuk például egy nap ezt a zöldségest, akiről meséltem, már nem találták bent a boltban, mert hogy valaki feljelentette őt is, és elvitték a bújtatott zsidókkal együtt őt is. Vagy egyre gyakrabban jelentek meg az utcán fekete keretes szövegek kivégzések helyéről és idejéről is azoknak a hollandoknak a nevével, akik zsidókat rejtegetik, és mi, amikor ment munkában minden nap látott több ilyet. És nem egyszer voltak ők is veszélyben, például amikor ilyet nagyon sok könyvet vittek a hátsó traktusba, és például a fogorvos kért egy könyvet, amiről mi nem tudta, hogy amúgy ez egy betiltott náci ellenes könyv, csak vitte a többivel együtt, átvette valahol, aki, ahol mondta a fogorvos, hogy hol fogja találni, vagy hogy melyik könyvesbolt könyvesboltban, és vették, hogy melyik könyvesboltban veszik ki a pult alól neki, és biciklizett vissza, és akkor egy németekkel teli terepjáró, egy teherautó így leszorította az útról, felborult, és akkor már nagyon, nagyon elege volt belőlük, és akkor elkezdett káromkodni, meg szitkozódni rájuk, és hogyha most ők akkor ott előállítják, vagy megmotozzák, akkor ott helyben nagyon lövik. Ja. Ezért a könyvért. Vagy egy ízben például Samson asszonynak is kijöttek az ingóságait rekvirálni a nácik, és akkor is kis ilyen fedezték fel, hogy ott is bújtatnak valakit. Vagy egyáltalán az, hogy valaki egy, akár a saját dolgozók, akár a másik épületből, aki meghal egy tüsszentést, vagy valaki észrevesz véletlenül egy arcot, mert mondjuk az ablakok ugye el voltak folyamatosan sötétítve, de hát, hogy bármikor történhetett bármilyen malőr. És ugye akkor még ez azzal fokozódott, hogy Jánt beszervezték az ellenállásba is, ami ugye szép lassan kiépült Hollandiában is egy szervezeti. És egyébként Mipasz sosem tudta meg, hogy mi volt a férje feladata, tehát valami olyasmi tudott, hogy ugye ez a rengeteg bujkáló, az 330 ezer ember, ugye mind kiesett a, úgymond az ellenmányozás keringéséből, és hogy nekik segített élelmiszert szerezni, vagy élelmiszerjegyet, vagy gyógyszert, vagy bármit, amire szükség volt, hogy a többiről így nem akart beszélni, míg öreg korában sem mindig csak azt mondta, hogy majd egyszer elmesélem, és aztán nem.
Amikor azt hiszem az első ilyen ügye volt, akkor úristen, az nagyon durva volt, hogy egy olyan egy lakásba küldték el, amit mondta, hogy akkor gyorsan menjen el, és akkor ott fontos iratok vannak, és akkor azokat hozza el, és akkor keresi a fontos iratokat, és akkor kihúz egy fiókot, és akkor volt egy újszülött csecsemő. Mm. Úristen, hát tudod, nekem az így... Ez volt az, amire mondtam, hogy így basszus, azt hiszi az ember, hogy már nem tudnak újat mutatni, és akkor van egy ilyen, és akkor nagyon-nagyon durva. És hogy tényleg mindig, amikor így ez van, akkor ráadásul így felnőtt emberekbe gondolkozik az ember, miközben, mit tudom én, ilyen annyi ilyen gyerekkórházas, meg ilyen rész volt, ami gyerekek menekültek, mert érnek kicsi csecsemők is, hogy gondolkodás nélkül, szóval nem akarok ebbe az irányba elmenni, de nagyon, nagyon durva volt.
És ami nekem amúgy még nagyon megrázó volt így átélni, vagy belegondolni, vagy ebbe belehelyezkedni, hogy ők ilyen nagyon tiszta szívű emberek voltak, akik segíteni akartak, és azt megélni, hogy mondjuk nem tudsz. És ezt, ez megjelenik a naplóban, és ezt Anna is leírja, amikor ami sírva állít be hozzájuk. Vagy ő is leírja, hogy például azt se fogja sose elfelejteni, hogy ugye a deportálások egy idő után ilyen raziák keretében kezdődtek, tehát hogy mondjuk egy-egy területet a gettóban elkezdtek kiüríteni, vagy az utcáról kezdték egy idő után már elhurcolni az embereket, de hát úgy, hogy mondjuk nem tudom, végigmentek egy háztömbön, és akkor iskolából hazatérő gyerekek már nem találták otthon a szüleiket, vagy a szülők nem találták otthon a gyerekeiket, akik éppen nem voltak otthon, és hogy ilyenkor a raziával érintett területen minden járókelő, aki nem visel Dávid csillagot, így ment oda hozzá, és hogy nem tud segíteni, és hogy elbújni, stb., és hogy egyszer látott így egy idős asszonyt a patkán ülni, mert hogy a padra ő nem ülhetett le, és hogy ő is csak így a szemével így mindenkit nézett ilyen könyörgően, hogy nem tud neki segíteni, és hogy őt már nem tudta hova rakni, vagy hova vinni, és hogy ezt így, hogy ezt ő így nem tudta már akkor, és sosem fogja elfelejteni, és ezt nem fogja tudni feldolgozni.
Igen, tényleg pedig ők aztán tényleg annyi emberen segítettek a férjével együtt, és ez biztos, hogy nagyon nehéz lehetett neki feldolgozni, hogy viszont nem tudnak mindenkin. És akkor ugye 2 évről beszélünk, ameddig
sikerült
bujkálniuk, és akkor 2 év után jött ez a...
Hát egy nap beállított egy náci tiszt az irodába, azt hívták, hogy Silberbauer, és az Elizabeth nevű fiatal lányt akkor elküldték gyorsan, hogy menjen el, és a 2 férfit, a Viktor Kuglert és a Johannes Kleimet meg beküldték egy irodába kik hallgatni, és akkor hallotta azt Mip, hogy ugye valakiket hajtanak ki a hátsó traktusból, és hát ő meg ott ült és várt, hogy mi lesz, és akkor a náci tiszt végül őt vette elő, és elkezdett vele kiabálni, ugye nem lett volna értelme tagadni, hogy nyilván ő is tud arról, hogy mi zajlik, és akkor valahogy az akcentusából rájött a férfinak, hogy ő is osztrák-németet beszél, és akkor megkérdezte tőle, hogy maga is bécsi, és akkor valahogy ott pillanatra valami úgy megtört ebben a dürohamban, és akkor egyszer csak megkérdezte ez a férfi, hogy na most mit csináljak magával. És akkor végül azt mondta, hogy ha megígér, hogy nem hagyja el a várost, akkor már mert azzal csak neki okoz galibát, akkor futni hagyja. És ezt 20 évig nem tudta egyébként, hogy végül miért döntött így a férfi, amúgy kiderült, hogy ezt, vagy hát nagyjából kiderült, ezt majd még arra visszatérünk. És amikor mindenki elment, akkor mi felszaladta ebbe a hátsó traktusba, és akkor megtalálta a naplót a földön, és azt magához vette ilyen kiegészítő lapokkal, hogy ez a napló már az időközben betelt, és hogy, mert tudta, hogy úgy szerette ezt a naplót, nem mint valamilyen barátot. És egyébként ő még másnap elment a Gestapo fő hadiszállására, mert hogy az alkalmazottak azt mondták, hogy itt annyian szerették a frankékat, hogy mi lenne, összedobnának pénzt arra, hogy. És hát ugye ő emlékszik rá, hogy ki volt ez a viszonylag engedékeny osztrák, és akkor őt ott megkereste.
De ez nagyon durva. Tehát
besétálni hogy... a gestapóval azért az, igen, ez megint egy olyan tett.
Tudom menni, hogy tessék itt a pénz, lefizethetlek, hogy cserébe engedjék ki 8 zsidót.
Szóval. Igen.
Egyébként vele kapcsolatban kicsit az jut eszembe, mint mondjuk a gyerekeim, amikor még picik, és félelem érzet nélkül megy fel a csúszdára, és csúszik le, mint aki valójában nem tudja, hogy mekkora félelem ez az egész. Tehát, hogy érted azért a gestapóhoz bemenni, és konkrétan azt mondani, hogy tessék itt a pénz, és tehát, hogy a sorozatban így jelenik meg, hogy bemegy, és akkor ledobja a táskát a teli pénzzel, hogy akkor így lefizetlek, csak hagyj vigyek ki 8 zsidót, érted?
Értem. Egyébként az életrajzában nem így jön le azért, tehát, hogy ott nagyon érezhető, hogy ő mennyire fél, tehát, hogy mennyire tisztában van, tehát, hogy folyamatosan írja, hogy ő ebből, és hogy tudja, hogy innen lehet, hogy ki sem megy soha többé, és hogy ez tényleg besétálni az oroszlán szájba. Én azt éreztem, hogy ő azok közé az emberek közé tartozik, aki inkább vállalja a veszélyt, mint hogy azzal a lelkismeret furdalásra él az életét, hogy nem tett meg mindent, pedig még volt esetleg egy esély. Tehát, hogy inkább ezt érzem, nem inkább bakmerőséget, hanem hogy ő azzal a tudattal akart élni, és lehet, hogy valahol ez különbözteti meg azt, aki egy ilyen helyzetben tud hős lenni, vagy egy háborúban, vagy a nácikkal szemben tud hős lenni, aki nem, aki azt mondja, hogy én a tükörbe akarok nézni, és ezért azt teszem, ami szerintem helyes. És hát ennek volt nyilván egy határa, tehát, hogy ő addig bírta ezt a idegekkel, hogy bement, megkérdezte, és mondta ez a Zilber Bauer, hogy már kivették a kezéből az ügyet, tehát, hogy már nincs erre hatáskor, ez innentől már nem az ő dolga, úgyhogy nem tud segíteni. És akkor ő még erősködött, és mondta, hogy akkor menjen fel a felettesemhez, tudom, melyik szobába, oda még
oda is.
Oda is bement, oda benyitott, ott talált egy rakás náci tisztet a BBC-t hallgatni. Ugye itt már közeledtek a szövetségesek, tehát, hogy már szorult a hurok azért a nácik körül is, és ők is onnan akarták a valódi híreket hallgatni, ami amúgy meg egy főben járó bűn volt, a BBC-t hallgatni. Úgyhogy őt egy ordítással onnan kiterelték, és akkor ezután így kiment, és közben csak azon drukkolt, hogy nehogy valaki utána szóljon, vagy megállítsa, vagy letartóztassa.
És hát le a kalappal előtte.
És egyébként azt akartam kérdezni, hogy a sorozat, ez hogy végződik, vagy meddig megy el egyébként a történetben?
Visszajön az Otto Frank, és akkor utána még eltelik bizonyos idő, amikor kiderül, hogy
más
mindenki meghalt, és amikor kiderül, hogy meghalt a két lány is, akkor adja oda a naplót a MIP.
És ez egyébként ez a téli éhezés, vagy ezek az még így megjelenik
benne, igen.
Mert ugye közben, tehát egyébként még igen, azt el kell mondani, hogy amúgy ők bízhattak abba, hogy a Frankék és a Van Pelszék még visszajönnek, mert azért már kiközeledtek a szövetségesek, ők teljesen egészségesek voltak, jól tápláltak, tehát hogy jó erőben indultak útnak, tehát bízhattak abba, hogy viszont látják őket, ha vége a háborúnak. Ott közben meg Amsterdamban, meg hát Hollandiát egy nagyon komoly élelmiszerhiány sújtotta, mert hogy a Wilhelmina királynő Angliából felszólította a vasúti munkásokat, hogy lépjenek sztrájkba. Részben azért, hogy az utolsó deportációkat megakadályozzák, de leginkább azért, hogy a németek ellátmányozását ugye itt a háború végéhez közeledve még meg tudják akadályozni, és a vasutasok másnap sztrájkba is léptek, viszont ezzel megszűnt a szén és élelmiszer ellátás a civileknek is, és hát a nácik meghoztak német munkásokat, vagy német vasutasokat, viszont a büntetésről civilek ellátását nem indították újra. És egyébként Audrey Hepburnnél is már megint, hogy mi minden elér össze. Volt erről szó, hogy ez volt ez az időszak, amikor ugye egy életre szóló soványságet, vagy hát ezt az anyagcsere zavart, amiben szenvedett, ugye akkor ekkor szerezte. És hát MIP is a bicikliével járt ilyenkor vidéken, járt le vidékre, de volt, hogy napoknyi távolságra, hogy így a farmokról pár tojást, vagy tejet, vagy bármit össze tudjon szerezni. És ugye azért is húzódott el ez nagyon, mert ugye elkezdték, ugye jött már a partaszállás, még hallották a rádióból Frankék is, ugye a normandiai partaszállásra, ugye, hogy számolták fel ugye a német állásokat, ez való megtorpant Hollandia előtt, és ők csak 45 májusában szabadultak fel, és hát utána kezdtek ugye akkor visszatélni a túlélők, és hát ugye Otto Frank jött vissza egyedül, és a Hermann von Pelsz, tehát a másik családból az apát, azt egyébként nagyon rövid idő alatt, van 2 hónapon belül elgázosították, tehát Otto is látta, amikor terelték a barátját a gázkamarák felé. A fogorvos Pfeiffer, ő 944-ben halt meg, valószínűleg egy fertőzésben, és a többieknek csak heteken vagy órákon múlt, hogy nem menekültek meg. Auguste Van Pels vagy Buchenwaldban halt meg, vagy Terezienstadtban menet közben, de gyakorlatilag a tábornok felszabadulásának a napján, és a fia Péter pedig abban a halálmenetben halt mele, amikor a szovjetek elől menekülő németek az auschwitzi zsidók egy részét maguk előtt hajtva kezdtek visszavonulni. Az Amsterdam felszabadulásának a napján halt meg, vagy valahogy úgy találták meg a iratok között, és Edith Frank, ugye a Frank lányoknak az anyukája, ő 3 héttel Auschwitz felszabadulás előtt halt meg, és ugye Margó meg Anne, ők Bergen-Belsenbe kerültek, ahol ugye tífusz járvány pusztított, és ők is abba haltak bele előbb a Margó, és utána ezen egy pár héttel a felszabadulás előtt.
És a többi bújtatóval mi lett?
A lány, az Elizabeth, ő elmenekült, és a Kugler és a Kleiman pedig őket letartóztatták, de túlélték az egyiküket, azt hiszem egészségükből elengedték, vagy kórházba került, és a kórházból meg kikerült, és elkezdett bujkálni, tehát háború utolsó évét talán már, vagy utolsó pár hónapját már bujkálással töltötte. A másikuk pedig, hát őt elvitték egy koncentrációs táborba, de amikor az egyikből a másikba akarták szállítani, akkor jött egy légitámadás, és akkor mondták, hogy mindenki vetődjön a földre, meg bevetődött egy kukoricásba, és így sikerült megszöknie.
És azt egyébként lehet tudni, hogy akkor éppen miért mentek oda, és 2 évig nem mentek, vagy esetleg feljelentették őket, vagy ki jelentette föl, ha igen?
Hát az nagyon valószínű, hogy ki jelentette fel őket, erre vannak mindenféle teóriák, és erre mondtam MIP egyébként, hogy ő nagyon szeretné, ha ezt mindenki megérteni, hogy ezt nem tudni, tehát hogy nem tudják ők sem, és nem, nincs erre nézve semmilyen bizonyítékuk. Egyébként őt magát is megvádolták, tehát hogy 48-ban indult erre az első nyomozás, és mert hogy hát, hogy ő osztrák, vagyis hogy német, és hát ezt szerencsére gyorsan ejtették, és hát ugye egyébként közben meg a Napló az egyre nagyobb hírnévre tett szert, úgyhogy 63-ban indítottuk egy újabb nyomozást, és akkor megint előkerült. Volt egy Van Matto nevezetű dolgozó, aki a könyvben Van Marrenként szerepel, és őt sokáig gyanúsították már, hogy Anne is úgy érezte, hogy valahogy, vagy írt róla, hogy a többiek olyan rossz szemmel néznek rá, hogy valami nyugtalanító van benne, és egyébként ő Miepet megbevádolta, hogy így viszonya volt egy gestapo tisztel, ezt 63-ban, úgyhogy ezt le is írt, hogy jött a gestapo tiszt, és amikor a férje kiment a szobából, hogy tegyen a tűzre, vagy valami ilyesmi, akkor így mondta ez a nyomozó, hogy ő nem akarja kellemetlen helyzetbe hozni, de hát, hogy ezt hallotta ettől az embertől, és akkor így mondta, hogy akkor szívem, gyere már be, hogy hallgass meg ezt a történetet, és mondta, hogy és akkor ezt végighallgatta fel, és mondta, hogy hát ez nagyon valószínű, hogy amikor éjjel-nappal élelmiszerjegyekkel rohangáltál, meg zöldségekkel, meg nem tudom, hogy akkor még egy viszonyra is volt időd, és akkor kiröhögte a nyomozót, és akkor ő mondta, hogy jó, rendben, akkor ezt adjuk. És mondta, hogy viszont el fog menni kihallgatni az Ebel Bauert, aki utána hát annyi letorziót kapott, amiért részt vett a nácik munkájában. Egy évig nem dolgozhatott rendőrként, mert amúgy rendőr volt, és már rendőrként is dolgozott megint Bécsben, amikor ez a nyomozó megkereste, és akkor egyébként megkérdezte, hogy miért enged el. Nem emlékezett a feljelentő nevére, kérdezték, hogy emlékszik erre, mondta, hogy nem. És kérdezte, hogy miért enged el egyébként a MIP-et, és akkor azt mondta, ha jól emlékszem, hogy mert hogy amúgy olyan kis helyes lány volt. Tehát, hogy így ennyi múlt. És még igen, még azt akartam volna elmesélni, hogy ami bizonyítja, hogy mennyire közel álltak Otto Frankkal a gízházas pár, hogy amikor visszatért a Amsterdamba, akkor egyből hozzájuk ment, és együtt is laktak még 8 éven át, amiután Otto Svájcba költözött, és újra megnősült szintén egy holokauszt túlélő nőt vett el, akinek volt egy lánya, tehát lett egy mostoha lánya, és igazából az egész, hát tehát a hátra lévő életükben a lánya hagyatékát gondozta. És hát ugye, ahogy mondtad is, a Naplót ezt, amikor megkapta a lánya halálhírét, akkor adta át a MIP, hogy megőrizte, és hát egyből az Otónak leesett az álla, hogy ugye sose olvasták a Naplót, hogy mennyire fantasztikusan ír a lány, és hogy milyen képzelő tehetsége van, és akkor egy társaságban, ahol összegyűltek más túlélők, egy történész mondta, hogy ezt lehet, hogy ki kéne adatni, akkor így vonakodva beleegyezett, és az első pár kiadás még ilyen cenzúrázott volt, mert hogy az Otó kivett pár részt, ahol a Anne nagyon szigorúan ír az anyjáról, nem volt jó a kapcsolatuk, amiben vannak ilyen szexuális töltetű részek, és de a későbbiek már ezek nélkül, a cenzúrák nélkül jeleztek be. Virginiában be is akarták tiltani az iskolai könyvtárban egyébként. Épp ezért. Szóval, egyébként van benne egy leszbikus jelent, hogy még lehet, hogy nálunk is betiltják. Szóval, hát mindegy, ez ugye csak annyi, hogy is kamaszlány volt, és így mesélte, hogy a barátnőivel, ilyen, nem tudom, ott a bulikon mik történtek, de hát, tehát ilyen kamaszos dolgok, még ilyen kamaszos kontextusban van szó ezekről a dolgokról. És azt még el akarom mondani egyébként, mert úgy megsajnáltam ezt a Pfeffer doktor urat, a fogorvost, mert ugye ő költözött Bánnéhoz egy, nem tudom, 2 méterszer, 1 méteres helyre, és ugye egy nagyon szabadszájú, nagyon heves kamaszlány volt, ő pedig egy konzervatív idősödő férfi, és nagyon rosszul jöttek ki egymásról, és sokat veszekedtek, és ugye őt mindenki annak szemén keresztül, hát egy ilyen kötekedő bohócnak ismerte meg, és így lett bemutatva az összes adaptációban, színdarabban, filmben, dokumentumfilmben, és hogy például a feleség, aki nagyon szerette, és akivel leveleztek is egymással egy darabig, mi vitte neki a leveleket ilyen titkos helyekre, aki nagyon fájt egész életében, hogy a férje ilyen reputációt kapott, hogy ezt még el akartam mondani, hogy ő egyébként egy ilyen nagyon, egy nagyon jó ember volt, meg jó humora volt, meg csak hát nem egy kamaszlánynak, egy másfél évre, vagy 2 évre való lakótársnak.
Ja, igen.
És hát akkor még így a végéről, hogy Mip és Hank az, ja, hogy telt az idő egyébként, úgy vettek részt ugye egyre több előadáson, vagy edukációs beszélgetésen, főleg fiatalokkal, amikor a háború alatt történtekről beszélgettek, és amúgy ők nem akartak gyereket, vagy hát a háború alatt nyilván nem, is utána ebből a kiábrándultságból is úgy voltak, hogy jobb, ha nem, és végül egyébként 40 éves volt, amikor született egy fiúk, és Mip 101 éves koráig élt, tehát úgy. Nem tudom, hányban halt meg, tehát 101 éves koráig élt.
A stressz a hosszú élettitka. Egyébként nekem nagyon durva, tehát hogy nem tudok nem elmenni, meg nem tudom nem megemlíteni a naplót, mert tehát, hogy én visszagondolok a saját 13 éves magamra, és hogy nem voltak ilyen gondolataim, vagy nem fogalmaztam így, mint ahogy ez a lány fogalmazott, meg amilyen gondolatai voltak. Meg az Éván egyébként találtam ilyen régi cikkeket idézetekkel a naplóból, és egy ilyen körülmények között ez a pozitív hozzáállás, hogy mi tényleg, tehát hogy persze nagyon sokat ír, nekem nagyon fájdalmas volt olvasni, hogy az anyukájával tényleg mennyire nehéz viszonyuk volt, de ugye erről beszéltünk, hogy egy ilyen összezárt helyzetben az nagyon nehéz lehet, de hogy így ennek ellenére is egyébként a teli van pozitív idézetel, meg az ilyen idézetes oldalakon is csomó található tőle, hogy mindig végül arra futott ki, hogy de egyébként még élhetnek, és akkor az állandó remény, hogy majd amikor kijönnek, mit fognak csinálni, először mit fognak csinálni, szóval tényleg nagyon durva olvasmány.
Igen, meg nekem azért tűnik, biztos ezt elmondták, hogy máshol is, hogy amúgy az nekem a jelentőség ennek a naplónak, hogy tehát van ez a mondás, ami egy kicsit sarkos, de hogy ugye hogy egy ember halála, tragédia, milliók és statisztika. Tehát, hogy ezt a mérvű vesztességet, amit egyébként a deportálás, ezt nem tudjuk felfogni. Tehát ez ugyanúgy szürreális. Tehát, hogy mennyi élet, mennyi szeretet, mennyi kapcsolat, mennyi tehetség, bármi, ami oda veszett. És hogy ez azzal hozza nagyon test közelbe, hogy így ugye egy kamaszlány ír, és olyan dolgokról így egyébként, amellett, hogy nagyon érett, nagyon filozófikus alkat, nagyon humoros, és hogy tényleg egy nagyon, egy érett személyiség, és fejlődik is egyébként az írás készsége az évek alatt, hogy tényleg megismeri az ember, meg tényleg magára is ismer benne, nem egyek, tehát, hogy nagyon filozófikus alkat, meg ezek, de hogy minden mellett még az is magára ismer benne azokban, amiket érez meg, amik foglalkoztatják, akik mondjuk, nem tudom, éretlenebb kamaszoknak tartják magukat, vagy látták magukat ebben a korban. És tényleg, mint hogy szerettedet veszítetted volna el. Egyébként én nagyon sok ponton tudok vele azonosulni, mert tehát egyébként érzed, hogy egy lázadó volt, vagy egy ilyen nonkonformista volt, és például meg is keresem ezt az idézetet, hogy így mik érdekelték, vagy mikkel foglalkozott, ezt rögtön mindjárt mondom is. A sok kérdés közül, amely bensőmet felzaklatja, az egyik, hogy vajon a nők szerepe a társadalomban régebben, de ma is miért annyival jelentéktelenebb a férfiakénál. Mindenki mondhatja, hogy ez igazságtalan, de engem ez nem elégít ki, én ennek a durva igazságtalanságnak az okát szeretném tudni. Welcome in my world. Feltételezhető, hogy a férfi nagyobb testi erejénél fogva eleve uralma alá hajtotta a nőt, a férfi, aki pénzt keres, a férfi, aki a gyereket nemzi, a férfi, akinek mindent szabad. Elég ostobaság volt a nők részéről, hogy majdnem egészen mostanig ezt csöndben eltűrték, mert minél hosszabb ideig él a megkülönböztetés, annál inkább elfogadják. Szerencsére az iskolázás, a munkavállalás és a fejlődés jó voltából a nők szeme valamelyest kinyílt. Több országban már egyenlő jogokat élveznek a nők, egyre többen, főképp a nők, de a férfiak is belátják, mennyire természetellenes a világnak ez a rendje, és a modern nők már teljes és tökéletes függetlenségüket követelik.
Hát egyébként ez nagyon durva, hogy ő ezt 14-15 évesen ezt írta. Szóval, igen. Hogy egyébként azt olvastam, hogy többen megvádolták, hogy nem igazi a napló, amit egyébként szerintem ez nem igaz, de hogy közben meg...
Is, igen.
Igen, de közben meg tényleg nagyon durva, hogy ilyen gondolatai voltak.
Tehát egyébként sikerült így ezt is meg, tehát, hogy nagyon sokat... És a másik, ami meg nagyon jól kirajzolódik, hogy ő csomószor írja, hogy mennyire hiányzik, hogy neki legyen egy igazi barátja. Vagy sokszor ír arról, hogy ő mennyire magányos. Uh-huh. A családján belül is szerintem abból adódik, hogy ő egy nonkonformista lélek volt, tehát egy lázadó szellem, és volt benne ilyen, tehát nagyon nagy igazságérzet, szókimondás, és ugye, ő úgy írta a naplóját, mintha egy barátnőjével legelezne, úgy mindig úgy szólította meg, hogy kedves Kitty. Mm. És hogy kedves Kitty, te is tudod, hogy vannak azok a felnőttek, akik ragaszkodnak hozzá, hogy nem csak a saját gyerekeit neveljék, hanem a másokét is. Na, van persze, asszony is ilyen, és hogy akkor írta le, hogy állandóan őt nyektesse, és hogy érezni, hogy, tehát, hogy az ő szülei is azok a szülők voltak, akik nem tudatosan és jó akaratból, de tehát, akik azon voltak, hogy beletörjék a gyereküket a társadalomba, és hát miről szól egyébként a mai úgymond nevelés, meg az iskola, meg minden. Tehát, hogy a gyerekedetről lenyesegesd az, amivel ő majd nem lesz konform ugye ezzel a mai társadalommal, és mondjuk ehhez közé tartozik az is az ő korában, hogy mondjuk egy lány ne beszéljen vissza, vagy ne beszéljen, ne legyen vélemény, hogyha nem kérdezik, és ugye van persze azt is mindig mondogatta, hogy majd nem lesz férje, de ugye ebből meg egy gyerek állandóan csak azt érzi, hogy ő meg nem jó úgy, ahogy van, és ezt érzem. És egyébként erről ez jutott eszembe, hogy van egy film, amiben úgy köszönnek egymásnak a szereplők, hogy látlak téged, és hogy mindig ez jut eszembe erről, hogy szerintem ez jelenti azt, hogy látlak téged, és hogy arra vágyott, hogy valaki őt lássa, hogy milyen Anne, és erről is írt egy nagyon szépet. Ezt is szeretném felolvasni, hogy lássuk, hogy mennyire szépen tudta kifejezni magát, vagy tudta megragadni az érzéseit ebben a helyzetben, vagy ebben a fogságban. Ezt írja az édesanyjára utalva, hogy ki nem állhattam, amikor életkorra járó nehézségekről, a többi lányról, arról, hogy majd elmúlik magától, ilyesmiről kezdett beszélni. Én nem akartam olyan lenni, mint a többi lány, hanem hogy úgy bánjon velem, mint Annéval, az egyszeri jelenséggel. De Pim, ja, ez az édesapjának a vezetékneve, vagy beceneve, bocsánat, akkor róla van szó, Pim ezt nem fogta fel. Különben sem tudok megbízni olyas valakiben, aki maga sem tárja fel nyíltan magát, és mert őról a magáról semmit sem tudtam, egymás intim szféráihoz sem találtuk meg az utat. Tehát, hogy ugye azért ez látszódik, hogy a 20. század első fele polgári család, tehát, hogy azért ott a szülő gyerek kontextusban nem voltak ugye ilyen nagy érzelmi kitárulkozások, és ezt olyan szépen megfogalmazta, hogy miért bízzak én benned, amikor azt sem tudom, hogy ki vagy. Tehát, hogy vannak ilyen meglátásai, vagy például saját magára volt egy nagyon jó rálátása mindezzel együtt is, és például ilyet is mondott magáról, hogy egyik legszembeszögőbb jellemvonásom az önismeret, bármit is teszek, közben képes vagyok kívülről látni magam, mint egy idegent. Mindennemű elfogultság vagy mentegetőzés nélkül nap mint nap figyelem a valódi Annét, vajon jól vagy rosszul viselkedik-e. És ez a tudatosság állandóan működik minden szónált, mihelyt kiejtem, rögtön tudom. Ezt másképp kellett volna mondanom, vagy úgy van jól, ahogy mondtam. Számtalanszor megkritizálom magamat, és egyre inkább belátom, milyen igazat mondott apa. Egy gyerek maga kell, hogy nevelje magát. A szülők csak tanáccsal vagy útbaigazítással szolgálhatnak, de mindenki a maga jellemének kovácsa. Nálam ehhez még az is hozzájárul, hogy egyébként nagy élnivágyás szorult belém, mindig erősnek érzem magam, olyanak, aki mindent kibír, de nagyon szabadnak és fiatalnak is. És például később, már amikor ugye a vége felé jártak ennek a két éves időszaknak, akkor leír olyanokat, hogy azért a sok konfliktusra utalva, ami ezekből az összezártságból adódott, hogy ő rájött, hogy ennek, ezeknek a veszekedéseknek nincs értelme, mert hogy ő mindig csak a saját perspektíváját fogja látni, és hogy így vagyunk összerepve, mint egy-egy távcső, hogy sosem fogom megérteni a teljesen a másik embert, hogy bennem ízelik, és az ő szempontjából nekem sose lesz igazam. És akkor erre mondott egy ilyet, hogy innentől neki ez lesz a mottoja, és ez nekem annyira tetszett, hogy mindenen csak nevetni kell, és mások köreit nem zavarni. És hogy eddig egy felnőtt ember nem tud eljutni egy ilyen gondolathoz, nem pedig, nem, hogy egy kamaszlány. És hát volt még egy olyan rész, amit én annyira annyira aktuálisnak éreztem ma is, arra azért lássuk be, hogy egy, nem is tudom, mint mondjuk, milyen világban élünk, tehát, hogy minthogyha így néha azért így táncolnánk meg, mint valami apokalipszisnek a szélén, vagy valami összeomlásnak a szélén, aminek nem nagyon akarjuk észrevenni a jeleit, vagy legalábbis szerintem azért ezt elég sokan érezzük most már egy pár éve. És talán ezért is indítottak meg nagyon azok a szavak, amiket írt a saját helyzetével kapcsolatban, persze, de ezek így hangzottak, hogy korunkban az a legnehezebb, hogy az eszmények, álmok és szép jövőképek már fel sem ötlenek, vagy ha mégis elsöprés elpusztítja őket a legkegyetlenebb valóság. Csoda már az is, hogy még nem adtam fel a legszebb reményeimet, talán azért, mert olyan abszurdnak és megvalósíthatatlannak tetszenek. Mi mindenekkel dacolva kitartok mellettük, mert még mindig hiszek az emberek lelki jóságában. Lehetetlenségnek tűnik, hogy az ember halálra, nyomorúságra és káoszra alapozza az életét. Látom magam előtt, hogy a világ egyre kietlenebb sivataggá változik. Hallom a felén közeledő, egyre mennydörgőbb vihart, amely majd minket is megöl, és együtt szenvedek az emberek millióival. Mégis, ha felnézek az égre, arra gondolok, hogy egyszer még minden jóra fordul, a kegyetlenségeknek vége szagad, és a világra ismét egy békés és nyugalmas kor köszönt. Addig hű maradok eszméimhez, hátrajövőben mégis valóra válnak. Úgyhogy legyünk hülyek az eszméinkhez. Még hátra minden jobbra válik.
Ja, hát nagyon szépen köszönöm, hogy elhoztad ezt ismét nekünk, és köszönjük szépen a Disney Plusnak, hogy
ránk gondoltak,
és bemutathatuk mi is egy kicsit, meg azt is, hogy ők is bemutatják miknek, meg kicsit azért a Frank családnak is a történetét, úgyhogy a Disney Pluson május 2-től meg tudjátok ti is nézni a sorozatot. Velünk pedig 2 hét múlva találkozhattok legközelebb. Sziasztok!
Sziasztok!
A mai adást a Disney Plus támogatta, ahol május 2-től megtekinthető az Anne Frank bújtatója című minisorozat, amely Maeve Gies figyelemre méltó igaz történetét dolgozza fel. A holland ellenállás segítségével Maeve és férje nem csak Frankékat, hanem sokakat rejtegetett a náciktól a II. Világháborúban. Már ismerhetjük Anne Frank rejtek helyen élt életét. De mi történt a könyves polc másik oldalán? Ez a sorozat ezt mutatja be.
A műsor a Béton partnere.